Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Láttunk már jó szankciókat a világtörténelemben, nem nagyon sokat, az országok óvatosak a szankciókkal, mert 10-ből 2-3 szokott csak beválni. Erről beszélt Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában. A miniszterelnök szerint a büntető intézkedések néha jobban fájnak annak, aki kivetette, mint akire kivetették. Hogy miként működnek a szankciók és ki milyen eredménnyel vetett ki eddig ilyen nyomásgyakorló intézkedést, erről beszélgetek Pásztor Szabolccsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ugye a szankciók alkalmazása a 20. században vált általánossá. Mondhatjuk, hogy javarészt az Egyesült Államok vagy a nyugati világ vett ki vagy vetett ki szankciókat?
Tulajdonképpen először azt érdemes hangsúlyozni, hogy viszonylag új jelenség a nemzetközi kereskedelemben a szankció, hiszen hogyha valaki közgazdasági könyveket forgatott a kezében, akkor leginkább arról hallhatott, hogy a nemzetközi kereskedelem az mennyire jó, kifizetődő az országok számára. Adam Smith például arról szólt, hogy az abszolút előnyök elve mentén kell kereskedni. David Ricardo a komparatív előnyöket hangsúlyozta, és hát ugye évszázadokon keresztül arról döntöttek mindig a szereplők, hogy mennyiben és milyen mértékben profitálnak a nemzetközi kereskedelemből, melyik országnak melyik termék kivitele a jobb. Erre egy nagyon komoly elméleti rendszer született, és a nemzetközi kereskedelemről mindig azt mondták, hogy az mindenkinek jó, mindenkinek kifizetődő. Láthattuk az utóbbi évtizedekben, hogy jelentősen hozzájárult a világ GDP-jének a növekedéséhez. Na most eddig, ugye korábban ugye az intézmények, az országok a szabadkereskedelmet támogatták, és hát ugye a 20. században jelent meg azért nagy gyakorisággal az, hogy a szankciókhoz nyúltak bizonyos intézmények, országok, vagy ahogyan egyébként ön is mondta, az Amerikai Egyesült Államok, és a szankció pedig pont a szabadkereskedelem ellenébe hat, abba az irányba hat, hogy ne alakuljon ki ez a win-win, vagyis mindenki nyer szituáció, hanem eltérítsék, torzítsák a kereskedelmet, valamilyen gazdasági, politikai célt kívánnak ezzel egyébként elérni, és hát igazából azt tudom mondani, hogy leginkább a második világháború óta számos esetben, számos vonatkozásban volt már szankció, és az elsődleges szempont az ténylegesen az volt, amit már hangsúlyoztam is, hogy ne folyjon tovább szabadon a kereskedelem, hanem valamelyik fél a kereskedelem kiesése eredményeként rosszabbul rosszul járjon, és egyébként hátrányos vagy hátrányosabb helyzetbe kerüljön. És hát tulajdonképpen ebbe a sémába illeszkedik bele mindaz a szankció, amely ugye Oroszországot leginkább 2014 óta érinti, meg ami tulajdonképpen a 2022-es év elejétől kezdődően érinti. És talán még egy szó, ugye most a jelenlegi szankciós környezetben már messze nem arról beszélünk, amiről David Ricardo és Adam Smith idején kezdtünk el beszélni, hogy ki a nyertes, hanem teljesen átfordult a helyzet, és ugye azt próbáljuk valahogy értékelni, hogy hol, melyik oldalon nagyobb a veszteség, és ez egyébként nagyon-nagyon messze van a klasszikus közgazdaságtan elméleteitől, és egyébként a kereskedelem jólétnövelő hatásainak hangsúlyozásától.
Tehát akkor nagyon leegyszerűsítve a szankciók, vagy az igazán fájó szankciók, azok valahogy az export-importra hatnak.
Igen, és azért épült ez így fel, és azért alakult ez így ki, mert évszázadokkal ezelőtt a nemzetgazdaságok azok zártabbak voltak, autark jellegűek voltak. Azt fogyasztottuk, amit megtermeltünk, és azt termeltünk meg, amit fogyasztottunk. Most már ez egészen máshogyan van. Nagyon sok a kimondottan nyitott gazdaság. Hogyha szabad belecsempészni a beszélgetésbe annyit, hogy az egyetemi hallgatóimmal gyakran szoktunk elemezni adatokat, például azt, hogy mekkora az export per GDP aránya bizonyos országokban, vagy éppenséggel az import per GDP aránya, akkor most sietve elmondom, hogy Vannak olyan országok, ahol a külkereskedelmi nyitottság mutatója extrémen nagy, és például egy olyan mutató, hogy export plusz import per GDP eléri a 200-300%-ot is. Tehát kimondottan kitettek a nemzetgazdaságok külkereskedelmi szempontból, és akkor, hogyha valamilyen formában meg szeretnék büntetni, úgymond a nemzetgazdaságokat, akkor gyakran hozzányúlnak a külkereskedelem struktúrájához. Például ugye arról van szó, hogy megnehezítik az adott ország exporttermékeinek a kivitelét, vagy esetleg az adott országgal megpróbálják felfüggeszteni az üzleti kapcsolatokat, például nem exportálnak oda, és hát ezáltal megpróbálnak fejfájást okozni az adott gazdaságnak, az adott országnak. Mi gyakran azt szoktuk mondani, közgazdászok, hogy a kereskedelmi háborúk, meg egyébként a szankciók, az embargók, azok kimondottan súlyosak tudnak lenni, már egyébként rövid távon is, de hosszú távon meg még inkább, ugyanis az adott ország nem jut a szükséges technológiához, nem jut bizonyos nyersanyagokhoz, nem tud fejleszteni, nem tud növekedni, és hát ennek fájó hatása is van, összgazdasági szinten, GDP növekedésben, meg össz-GDP-ben is természetesen.
Mégis ugye a hazai közbeszédben is azt látjuk, hogy vita van a szankciók hatásosságáról. Akkor nem igaz az, hogy kevesebbszer válnak be? Egyáltalán hogy lehet mérni a hatást? Például úgy, hogy elértéke a kívánt magatartást a büntetett országnál? Vagy mi az, hogy hatásos egy szankció?
Nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy nehéz megmérni a nemrég kivetett szankcióknak az azonnali hatását, tehát erre biztos csak becslések vannak. Akkor, hogyha valaki exakt képet szeretne látni, akkor biztos, hogy hosszabb időhorizonton kell vizsgálódni, és hogyha például egy olyan kérdésre szeretne választ keresni, hogy összességében a szankcióknak milyen hatása van a gazdasági növekedésre, akkor több ország példáját kell összegyűjtenie, és ez alapján tud valamilyen következtetést levonni. Nálunk a kutatóintézetben összegyűjtöttük azt, hogy szankciókat érintően milyen korábbi kardinális írások voltak, vagyis tanulmányok voltak, és például 2015-ben jelent meg egy nagyobb empirikus vizsgálat, és ez a vizsgálat az ENSZ-es, illetve az amerikai szankciókat érintette, és arra kereste a választ, hogy a bevezetett szankciók hogyan hatnak a szankcionált ország GDP-jére. A szerzők 68 országot vizsgáltak, széles időhorizonton vizsgálódtak, 1976, illetve 2012 között, és arra mutattak rá, hogy a GDP növekedést visszafogta a szankció, 2,3-3,5%-kal, és arra mutattak rá, hogy a szankciók nem csak egyszer jelentkeznek, hanem hosszabb távon, hát hogyha bevezettek egy szankciót, akkor annak 10 évig volt alapvetően hatása. Úgyhogy komoly és gazdaság visszafogó hatása van a szankcióknak.
Ez a 2,5-3%-os GDP visszaesés, ezt mondhatjuk komoly hatásnak?
Ó, egészen nyugodtan, és nyilván a fejlődő világban gyakran látunk olyat, most nyilván nem most ebben a világgazdasági időszakban, hogy 6-7, vagy esetleg urambocsák, 2 számjegyű értékkel is növekszik a GDP, de egyébként a már fejlett világban ritka az, amikor egy ország ilyen békeidőben egy ilyen növekedésre képes, tehát ugye ez abszolút egy komoly hatásnak mondható, és egy komoly hatásnak nevezhető. És visszatérve az eredeti kérdésre, tényleg a Európai Uniós közbeszédben, meg egyébként az üzleti hírekben is gyakran szóba kerül, hogy eredményesek-e, nem eredményesek-e a szankciók. Ugye most nehezen tudunk értéket mondani, vagy számszerűsíteni azt, hogy az orosz GDP-t például ez mennyire veti vissza, de azonban az már biztosan látható, hogy bizonyos vonalakon eredményesek a szankciók, például ilyen az autóipar. Technológiát, alkatrészt, ABS-t például vagy egyébként rádiót, klímaberendezést, jelenleg ugye az orosz autógyártók nem tudnak navigációt sem, GPS-em sem beszerezni a piacokról. Viszonylag komolyabb sajtóhír volt, hogy az orosz autógyártás évtizedeket lép vissza, mert hogy alapvető komponensek hiányoznak a futószalagokról. Tehát itt nyugodtan lehet mondani, hogy működik. A pénzügyi szankciók ugyancsak működnek. Az IT-szektort érintő szankciók ugyancsak működnek, hiszen a legújabb, legfrissebb szoftverek beszerzése vagy nehézkes, vagy lehetetlen, ugyanez az IT eszközökre is igaz. Láthatjuk azonban azt, hogy például az energiahordozókra kivetett szankciók nem minden esetben működnek, mert igaz, hogy visszaesett az Oroszország által exportált termékmennyiség, azonban ugye nagyon fontos, hogy az exportbevételnél figyelembe kell venni az exportált termék árát is. És abban az esetben, hogyha az exportált termék ára jelentősen növekszik, akkor kompenzálni tudja a kieső mennyiséget, és ugye a nap végén megjelenhet igazából az, hogy az adott exportőrnek, a szankcionált exportőrnek nagyobbak a bevételei, mint egyébként korábban. Tehát így nem látunk tiszta képet még egyenlőre, az azonban tényleg bizonyos, hogy bizonyos vonalakon működnek ezek a korlátozások, máshol kevésbé, és én a korábbi tanulmányokat megismerve természetesen számítok arra, hogy az orosz gazdasági növekedést, az orosz GDP-t visszavetik, vagy már visszavetik ezek a szankciók.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója, akivel a szankciós politika gazdasági hatásairól beszélgetek. Azzal kapcsolatban vannak vizsgálatok, összehasonlítások, hogy a szankciót kivető országok számára mekkora hátrányt okoz egy ilyen büntető intézkedés?
Vannak, igen, egyértelműen ez a válasz, és azért jelentek meg ezek a kutatások, mert a nemzetközi kereskedelem az rendkívül interdependens, ez ugye azt jelenti, hogy kölcsönös egymásra utaltság van. Tehát ritka az olyan eset, amikor A ország csak B országnak értékesít, és úgymond B ország nem visz ki semmilyen terméket vagy szolgáltatást A-ba. Tehát jellemzően nagyon komoly export-import kapcsolatok vannak. A legklasszikusabb példa ez az Európai Unió, illetve Oroszország esete. Most ugye lépjünk vissza az időben, ugye azt láthattuk például a COVID-járvány előtt, illetve a háború előtt, hogy Oroszország energiahordozókat értékesített az Európai Uniós országokba, cserébe pedig ugye Oroszország technológiát, autót, műszaki cikkeket, berendezéseket, járműveket, magasabb feldolgozottságú termékeket vásárolt. Vagy például infokommunikációs eszközök is ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát szépen kialakult egy ilyen függő viszony, függő helyzet, azonban azért azt kiemelem, hogy ennek a nagyságát nem érdemes eltúlozni, mert az igaz, hogy komoly piac volt a nyugat-európai vállalatok számára Oroszország, de egyébként, hogyha vállalati szinten megnézzük azt, hogy mekkora bevétel képződött az orosz piacról, az orosz piacból, akkor azért kiugró értékeket nem minden esetben láthatunk. Inkább arról van szó, hogy Nyugat-Európa, Észak-Amerika, és még egyébként a Fák térség, Oroszország, meg természetesen Ázsia, és hát ugye az orosz bevételek, az orosz föderációból, vagy a Fák térségből származó bevételek ott voltak, de egyébként nem ezek a bevételek voltak egyébként a legmagasabbak. És akkor a jelenlegi helyzetre kitérve, nyilván az látható és tudható, hogy nagyon sok nyugat-európai vállalat kivonult az orosz piacról, bezárta a gyáregységeit, bezárta az üzleteit, ugye plázákban üzletek vannak most bezárva, megszűnt annak a piacnak a kiszolgálása, megszűnt azon a piacon az értékesítésnek a lehetősége. És nyilván ez fáj ezeknek a nyugat-európai vállalatoknak, ezek a bevételek most ugye kiesnek a rendszerből, de ugye kollektívan egy ilyen döntést hoztak, és egy ilyen hólabda effektus érvényesült, fokozatosan kivonultak ezek a vállalatok Oroszországból. Ugye azt láthatjuk, hogy természetesen, ugye ezen példa okán is, a szankcionáló ország esetében is jelentkezhet hatás, és erre is vannak tanulmányok, egyértelműen rámutatnak, hogy jóval kisebb a GDP veszteség, vagy a GDP növekedésnek a visszaesése a szankcionáló országnál, mint a szankcionált országnál. Hát itt nagyon különbözőek a becslések, van olyan tanulmány, ahol nem is kimutatható a hatás, van olyan tanulmány, ahol egy-másfél százalék jelenik meg, de egy biztos és bizonyos, hogyha a szakirodalmat nézzük, hogyha a szakirodalmat vizsgáljuk, minél egymásra utaltabb két gazdaság, és hogyha valamelyikőjük szankciót vezet be, akkor az egyik oldalon is érezteti a hatását, illetve a másik oldalon is.
Ugye azt mondja, hogy a szankciók kivetése a büntetett országra minden esetben gazdasági növekedés vesztéssel jár. De hát van, ahol évtizedekig élnek így, tehát évtizedekig bukdáncsol a gazdaság a szankciók hatása miatt. Most hirtelen Kuba jut eszembe, vagy Irán, mindkét esetben ugye évtizedek óta vannak büntetőintézkedések, tehát akkor azért lehet így élni?
Igen, tehát a rövid válasz az, hogy igen, aki nemzetközi gazdaságtan könyveket tanulmányozza, gyakran rábukkanhat arra a kifejezésre, hogy import helyettesítő iparosítás. Ezzel egészen sok ország próbálkozott a világgazdaságban, a 70-es, 80-as években, Latin-Amerika, Ázsia. Arról szólt a történet, hogy az egyébként dráguló, vagy egyébként nem beszerezhető import termékeket a hazai gazdaság próbálja meg előállítani. És ugye ennek az elméleti háttere egyértelműen dokumentálható. Volt ennek egy komoly mondani valója is, jogos is volt, mert tulajdonképpen abban az esetben, hogyha egy ország kiváltja az importot, akkor ugye nem kell akkora importszámlát fizetnie, helyi, hazai munkahelyeket tud létrehozni, kutatni tud, fejleszteni tud, és ez önmagában véve a nemzetgazdaságnak jó lehet, hatékony lehet. És hát az ön által is említett országokban, például a szankciók hatására elindultak ezek a kezdeményezések. Nagyon fontos és nagyon lényeges azonban, hogy ma már a nemzetközi gazdaságban rendkívül erőteljes szakosodás van, és ahhoz például, hogy valaki terméket vagy szolgáltatást tudjon gyártani a hazai gazdasága számára, biztos, hogy kell valamilyen technológia, és egy olyan technológia, amely egy külföldi partnertől származik, vagy származna, egy olyan szolgáltatás, vagy hogyha más nem, egy olyan csomagolóanyag, amit nem a helyi gazdaság, a honos gazdaság tud előállítani. Ugye ezek a próbálkozások ahhoz vezettek, nagyon sok latin-amerikai országban például, hogy próbáltak gyártani, viszont a legyártott termék minősége silányabb volt, mint egyébként a korábban beszerzett importált termék, illetve rendkívüli módon megemelkedtek a gyártási költségek. Egy pár évvel később, vagy valahol pár évtizeddel később fel is hagytak ezzel a próbálkozással, és hát próbáltak megint nyitni kereskedelmi szempontokból. Na most ott, ahol azokban az országokban hát évtizedek óta tartanak a szankciók, természetesen az egyébként nem elérhető világpiaci termékeket próbálják másolni, vagy egyébként fejleszteni, de hát ezek termelése semmi esetre sem költséghatékony, az előállított termékeknek a színvonala sem állítható kvázi párhuzamba a világpiacon elérhető szakosodás eredményeképpen legyártott termékekkel. Úgyhogy van úgymond helyi, van saját előállítású, de tulajdonképpen a gyártás önmagában véve hatékonytalan, és ugye azt tudjuk még mondani, hogy egy ilyen másolat készül a legtöbb esetben, hogyha egyébként van másolat, mert az is gyakran előfordul, hogy az adott termék nem érhető el egyáltalán.
Oroszország elindult ezen az úton. Ugye ne felejtsük el, hogy 2014 óta, a Krím annektálása óta már vannak ellene érvényben szankciók. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy ott van Kína, akivel szorosabbra fűzte a kapcsolatokat Moszkva.
Oroszországról tulajdonképpen azt kell tudni, hogy hosszú-hosszú évek, évtizedek óta beszél a gazdaságpolitika az export diverzifikálásáról, illetve a gazdaságnak a sokszínűbbé tételéről. Ez ugye nagyjából azt jelenti, hogy megpróbálnának elszakadni attól, hogy energiahordozókat, ásványkincseket exportálnak, és megváltoztatják az export struktúrát. És ennek eleme része lenne az, hogy emelik az exportban megjelenő termékek hozzáadott értékét, kvázi saját maguknak próbálnak előállítani, és nem nyugat-európai piacokról beszerezni. Ugye mindig megjelentek programok, mindig beszédtéma volt ez, érdemben azonban komoly előrelépés nem történt. Ennek pedig volt egy viszonylag egyszerű oka, olcsóbb volt olcsón kitermelni és eladni a nyersanyagot megbízható partnereknek, akik mindig is folyamatosan vették, mert rá voltak arra utalva, mint egyébként sok-sok milliárd rubelt vagy amerikai dollárt szánni kutatásba, fejlesztésbe, technológia javításba. Úgyhogy Oroszországban beszéltek róla, néhány intézkedést történt természetesen, de érdemben, például, hogyha valaki megnézi az orosz export struktúrát, komoly átalakulás, változás nem következett be, és hát én azt érdeklődéssel várom, hogy itt a háború kapcsán, vagy a háború után, hogyan és miként változik meg az orosz export struktúra.
Tehát akkor még azt nem látni, hogy változás lenne akár Kína, akár a BRICS országok felé, mondjuk odaértékesítsenek nyersanyagokat, energiahordozókat, és onnan importáljanak szükséges termékeket.
Azt már látni, hogy az értékesítésnek az iránya eltérül, de abban, hogy tulajdonképpen milyen struktúrában értékesítenek, tehát annál igazából nem látni komolyabb változást egyelőre. Azt is lehet látni, hogy a technológiát nem, vagy nem úgy tudják beszerezni nyugatról, mint korábban, ezért nyilván itt is megváltozhat a földrajzi dimenzió, máshonnan próbálnak technológiához jutni, de azért azt nyilván mindenki tudja, hogy technológiai szempontból, meg fejlettségi szempontból a szélesebb értelemben vett nyugat előrébb jár, mint például Ázsia. Jó, nyilván a mikrochip példáját pont kivételként lehet emlegetni, meg Tájvant, de azért látjuk, meg tudjuk, hogy a legtechnológia intenzívebb termékek, a legnagyobb hozzáadott értékű termékek, azért döntő többségben amerikaiak, illetve nyugat-európaiak.
Mondhatjuk, hogy a szankciók valódi hatását csak évtizedek, de legalábbis hosszú évek után láthatjuk majd valójában?
Nagyon fontos ez, amit ön is hangsúlyozott, hogy valójában, tehát tényleges exakt képünk arról, hogy az utóbbi hónapokban bevezetett szankcióknak milyen gazdasági hatása is van vagy lesz, csak később vázolható fel. Egyelőre majdnem azt mondhatom, hogy találgatások vannak, becslések vannak, meg becslések lehetnek, de ahhoz, hogy a tényleges hatásokat és az egyes intézkedések eredményét exakt módon megértsük, biztos, hogy több évet kell még várnunk. Egyébként, hogyha szabad elmondani, akkor megjegyzem, hogy nem olyan régen jelentek meg azok a tanulmányok, amelyek például a Krím félsziget elcsatolása után bevezetett szankciókat kezdték boncolgatni, illetve a szankciók eredményét kezdték boncolgatni. Az egyik például kihozta azt, hogy az orosz GDP-re negyedéves alapon körülbelül 2% lehetett a hatást, mármint a GDP növekedés csökkentési hatás. Nagyon fontos, hogy ez a tanulmány például rámutatott arra, és ezt a beszélgetés derekánál már így körüljártuk, hogy a szankcionáló eurozónára, meg az Európai Unióra viszont nem jelentkezett növekedési hatás, sem negatív, sem pozitív egyébként. És volt egy másik olyan tanulmány, amely a 2014 és 2017-es időszakot vette számba, és ugye arra volt kíváncsi, hogy mi történt az orosz GDP-vel. Ez a tanulmány arra mutatott rá, hogy nagyjából egy ilyen 2,4%-os visszaesés következett be. Tehát akkor is volt hatás, és hát látjuk, hogy azért bőséges idő szükséges exakt mérések elvégzéséhez.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.